Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon, kérte Leó pápa vasárnap délben. December 21-én, advent 4. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében arra biztatott, hogy kövessük Szent József erényeit, az Isten félelmet és a szeretetet, az irgalmasságot és az Istenre hagyatkozást. Kiemelte. Látjuk tehát ennek a názáreti férfinek az erényeit, akit a liturgia ma elénk állít, hogy kísérjenek bennünket advent utolsó napjaiban a Szent Karácsony felé. Fontos magatartásformák ezek, amelyek a szívet a Krisztussal és a testvérekkel való találkozásra nevelik, és segíthetnek abban, hogy egymás számára befogadó Betlehem, vendégszerető otthon, Isten jelenlétének jele legyünk. 14. Leó pápa hozzátette, ebben a kegyelmi időszakban nem ulasszunk el egyetlen alkalmat sem gyakorlásukra. Bocsássunk meg, bátorítsunk, ébresszünk reményt azokban, akikkel együtt élünk és akikkel találkozunk, imádságban pedig fogalmazzuk meg újra gyermeki ráhagyatkozásunkat az Úrra és a gondviselésre, bizalommal bízzuk rá minden ügyes-bajos dolgunkat. A Szent Atya az úrangyala imádság után köszöntötte a római gyermekeket és fiatalokat. Mint fogalmazott, kedves barátaim, családtagjaitokkal és hitoktatóitokkal együtt érkeztetek a kis Jézus szobrocskák megáldására, amelyeket otthonotok, iskolátok és oratóriumotok Betlehemeiben helyeztek el. Megköszönöm a római oratóriumok központjának, hogy megszervezte ezt az eseményt, és szívből adom áldásomat valamennyi kis Jézusra. Kedves fiatalok, a Betlehem előtt imádkozzatok Jézushoz a pápa szándékaiért is. Különösen is imádkozzunk együtt azért, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon. Szívből köszönöm nektek, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap. A nyugdíjasok a Tiszapártól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, amely minimum 30 ezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta. Jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent rövid videójában. Nyitrai Zsolt hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után. Ezzel szemben a Fidesz, hívta fel a figyelmet a politikus, visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a gondosóra programot, folytatja a Nők 40 programot, és megvédte Európa legalacsonyabb rezsidíjait. A békének, a háborúból és a háborús feszültségekből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz-KDNP, a Nemzeti Kormány és Orbán Viktor az áloga, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs megjegyezte, a következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk, mert az Európai Uniós csúcsértekezlet brüsszeli ülésén az EU tagállamai közül 24 úgy döntött, hogy háborús kölcsönt nyújt Ukrajnának. Azonban három ország úgy határozott, hogy stratégiai jelentőségű döntést hoz, és nem vesz részt a hadi kölcsön nyújtásában. Ezt ugyanis hosszú távon az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük. Ha ez a háború tovább terjed, vagy akár csak tovább folytatódik, az amerikaiak pedig kiszállnak, akkor a következő években a háború politikai kormányoknak sokkal több kölcsönt kell nyújtaniuk Ukrajnának. Orbán Balázs szerint a következő egy év legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország kívül tud-e maradni a háborús előkészületeken. A Honvédelmi Minisztérium és Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter is csatlakozott a közmédia kampányához, amellyel a Kárpátalján élő árvákat és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják. a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte. A minisztérium 50 gyermeket hív meg nyáron, az itteni napokat a tárca üzemeltetésében lévő nyíregyházi kollégiumban fogják eltölteni. Emellett a vasárnapi felvételen a Magyar Honvédség központi zenekarának fúvós kvintettje játszik karácsonyi számokat. Végül az időjárásról. Nagy rész borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Legfeljebb keleten szakadozhat fel a felhőzet, de csak kevés helyen és csak átmeneti időszakra. Helyenként szitálás előfordulhat. A Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. Másutt általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 1 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Peace on earth and mercy. Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Karácsonyról beszélgetünk Kormos Csaba poroszlói plébános atyával. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét március 25-én ünnepeljük. Ekkor ünnepeljük azt, hogy Szűz Mária méhébe foganta Jézust. És ehhez képest ugye 9 hónap múlva karácsonykor ünnepeljük az ő születésnapját.
Nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. Jézus Krisztusnak a személye, ami keresztény vallásunkban és hát a katolikus egyházban központi jelentőséggel bír, és az is nagyon fontos, az a misztérium, az a hittitok, amit megünneplünk, már március 25-én egyébként, tehát ez nagyon fontos, hogy Jézusnak a megtestesülése az a március 25, hiszen ahogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és Jézus szűzi foganása, hiszen szűzen fogantó őt Mária, a názáreti leány, 9 hónappal, mint minden édesanyjánál, vagy mint általában minden édesanyjánál, a születés előtt történt, és hát itt már rögtön megemlítettük a Szent Családnak egy másik személyét, ugye Máriát, és a Szent Családnak az őre, a feje, akit a mindenható, a magasságbeli akart, hogy ő legyen a vezető, ő legyen a család fő, ő pedig Szent József. Még visszatérve egy kicsit a március 25-höz, érdemes elmondani, hogy gyümölcsoltó boldogasszony szép magyar népi elnevezéssel, hiszen a tavaszi munkáknak a kezdete az, amikor a vad alanyba, a vad fa törzsbe új nemes ágat oltanak be, hát ugyanígy tett az Úristen, amikor az új embert, a legnemesebb ágat, ugye az Ádám által elbukott emberbe, Ádám bűne miatt elbukott emberi nembe, emberi természetbe beoltotta, és akkor ezt Mária által tette, méghozzá Mária igenje által.
Ki volt Mária, ki volt Szűz Mária, és ki volt József? Ők milyen családból származnak?
Kérdés valóban ugye arra vonatkozik, hogy kik is azok, akik Jézus mellett, illetve Jézusnak a nevelésében, Jézusnak az emberré válásában, fejlődésében, érésében nagy szerepet játszottak, és ez Mária és József. Na most kik is voltak ők? Hát Máriáról, ugye, és Józsefről, egyébként meg Jézusról a Szentírásban Szent Máté és Szent Lukács evangéliumából hallunk. Ezek közlik a gyermekség evangéliumokat, vagyis ez azt jelenti, hogy már mind a kettő a maga módján, de sok lényeges vonásban megegyezve és egymást kiegészítve, hát egy képet nyújtanak. Azért azt el kell mondani, hogy ugye Názáretnek is tényleg van egy misztérium, egy titka, tehát ahogy ott együtt élt gyönyörűen egyébként, nagyon szép összhangban, nagyon Istenre hangolva Mária, József és Jézus, és de azért, hogy van ennek egy szépsége, megvallom, engem úgy mindig meghat, úgy megrendít, ha csak erre a názáreti otthonra gondolok, és egyszer már a Jóisten megadta azt ajándékként, hogy 2015-ben én néhány paptársammal láthattam is, ugye a születése épült templomot, azzal a levegővel, azzal a millióvel, azzal a közeggel megismerkedhette valamelyest. Persze Betlehemben is jártunk, de hogy maradjunk Názáretnél. A lényeg a következő, hogy Mária názáreti szűz volt, aki ugye ott élt, végezte a názáreti leányoknak a mindennapi munkáit, amiben ugye a vízhordás is ott volt. Hát, hogy Csontváry Koszka Tivadarnak csak érdemes egy művészetet megemlíteni, hogy ugye van a Jákob kútja című festménye, és hát ott is ott szerepel ugye Mária, meg hát természetesen nagyon-nagyon sok művészt megihletett az ő alakja. Le kell azonban szögeznünk, hogy hát, hogy ezek a nagyon-nagyon szép festmények, amik a Madonnát mutatják be. Na most mikor beszélünk Madonnáról? Akkor, amikor a már megszületett kis Jézussal van együtt a szűz. Mikor beszélünk Pétáról? Akkor, amikor a halott fiát az ölében tartja. Erről egyébként Istenben boldogult Seregi István, és akkor nagyon szépen beszélt Madonnáról és Pétáról, és hát ezt úgy tőle vettem, tőle maradt meg. Na most, tehát élte a Mária az akkori zsidó leányoknak a mindennapi életét, és itt ugye azt mondtam, hogy Máté és Lukács ad tudósítást, Szent Lukács evangéliumában benne van az előfutár születésének híradása, a Zakariás papot bizony kételkedik, úgy hitetlenkedik is, ezért addig megnémul, amíg be nem teljesedik a jövendülés, vagyis meg nem születik a fia, és akkor rögtön ezt követi a Jézus születésének a híradása, vagyis az a rész, amikor a Lukács evangélium első fejezet 26. versétől a 38. megjegyzem, hogy nagyon sok Mária ünnepen felolvassuk, nagyon sok már, tehát szinte hál' Istennek fejből tudjuk már papok meg hívek is, de nem lehet elégszer elolvasni. Nézzük azért, hogy ugye Máriának a szülei. Először is meg Máriának az életét. Ha azt mondtam, hogy gyümölcsortó boldogasszony az ünnep, amikor arra gondolunk, hogy éppen az angyali híradáskor, az angyal üdvözletkor a Szentlélektől szűzen fogadja Mária Jézust, a magasságbeli Isten fiát, egyszülött fiát, akkor a Máriának a fogantatása az meg az úgynevezett szeplőtelen fogantatás, tehát nem összekeverendő a kettő. A szeplőtelen fogantatása azt jelenti, hogy Jézus érdemeire való, tehát a középpont az mindig Jézus. Ez nagyon fontos, hogy Mária és József is, meg mindenki, az egész Ói és Új Szövetség Jézusért van, és Jézusért vagyunk mi is. Mi is, mindnyájan is, mert Jézusban és Jézusért teremtette az Isten a világot, és a mi közreműködésünkkel Jézusban akarja újját teremteni. Tehát tulajdonképpen nekünk Jézussá kell válnunk. Úgy, ahogyan ezt nagyon szépen látjuk Mária és József példájából. Na most, Máriához belépett az angyal, tehát nem megjelent, belépett. Ez egy olyan közvetlenebb, olyan kicsit szokatlan találkozási forma is. Van a szeplőtelen fogantatás, az azt jelenti, hogy Jézus érdemeire való tekintettel, tehát a megváltásból fakadóan a szűzanya, nem önmaga erejéből, szűzanya, a minden bűntől és az áteredő bűntől is mentesen született, tehát természetesen főként az áteredő bűntől mentesen, minden emberrel ellentétben, mert ezt senki másról nem mondható el, csak róla. Kereszténység az a vallás, amely a testet nagyon nagyra becsüli, hiszen megtestesült az Istennek a fia, és ugye a megtestesülésnek van egy nagyon szép leírása, van egy nagyon szép közege, vannak szereplői. Leginkább Mária és József. De Mária születése, ugye visszatérve 9 hónappal a fogantatás után, erre azt mondjuk, hogy kisboldogasszony, egyébként hát foglalkoznak vele a néprajzosok, hogy kisasszony is, ugye, így is nevezik, meg valóban manapság is még ezt hallani, idősebbektől is akár. Tehát a születése, kisboldog asszonyra, Mária születésére is azért elég sok templom van szentelve, hál' Istennek van szeplőtelen fogantatás, templom is, visszatérünk erre, És amikor megszületett a kis Mária, hát akkor kik a szülei? Erre az nagyon fontos, hogy a Szentírásban nincsen utalás, egyetlen szó sincs, viszont hát amit mi nagy becsben tartunk, az úgynevezett keresztény hagyomány, és akkor itt azért a Szentírás az Istentől sugalmazott könyveknek a kánoni, vagyis szabályozott gyűjteménye, azt jelenti a katolikus Szentírásnál 46 ószövetségi könyvet és 27 újszövetségi könyvet ismerünk el Istentől sugalmazottak. Most amik ezen kívül vannak, azok az úgynevezett apokrifek, tehát azok a vallásos tartalmú, jó szándékkal, meg olyan jámbor módon megírt könyvek, de mégiscsak ember a szerzőjük, és nem a Jóisten, és nem ugye a Szentlélek, de azért nagy értéket képviselnek, és sokat hát a Szentírás tudósok is megemlítenek, vagy folyamatosan említenek, és azért hát ez alapján is úgy képet alkothatunk a szülőkről, és az alakult ki így a keresztény hagyományban, tehát a szent hagyományban, ami a Szentírás mellett számunkra ugyanolyan fontos, hogy tehát az édesanyja szűzanyánknak, Máriának, Anna, azt jelenti, hogy áldott, és az édesapja Joakim. Róluk ennyit tudunk, azt azért megjegyzem, hogy nagyon népszerűek a keresztény nép körében, és több templom is, különösen Szent Anna tiszteletére van szentelve, de Szent Joakim tiszteletére is tudok templomot, vagy pedig az, hogy mind a kettő tiszteletére. Szent Lukás leírja az angyali üdvözletet, és akkor szépen előadja azt, hogy Gábriel ugyanúgy, mint azelőtt Zakariás pappal, János, keresztelő János édesapjával közli az Isten üzenetét, szándékát. Máriával kapcsolatban az a szándék, hogy a megváltó az ő egyszülött fia édesanyja legyen. Hát Mária megretten, ugye zavarba jön, hát miféle köszöntéshez neki egy egyszerű lánynak, egy húsvér leánynak, aki ugye, itt megjegyzem, és ezt hangsúlyozni kell, hogy hát nyugodtan járhatott a fejében az is, hogy megházasodik, hogy férhez megy, ugye? De állandóan ott volt benne, ami nagyon fontos erény, egy Isten és egy emberek felé való nyitottság. És az alázat, úgyhogy ezt a keresztény írók nagyon szépen kifejtették a kezdetektől fogva, hogy Máriának nem a szüzessége volt az alaperény, jó lett, ez nagyon szép, tehát ez a szívnek és a testnek a tisztasága, de ez akár felfuvalkodottá is tehette volna. Hanem az, hogy alázatos leánya volt az Úrnak, és tényleg benne, az ő személyében, az ő magatartásában az Izraelnek adott ígéretek, és Izrael ősatyának, az Ábrámnak adott ígéretek, amit imádkozunk is, azok úgy beteljesültek. Hát a Magnifikátban, az egyház esti dicséretében ezt mondjuk, hogy magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenben. Ez ugye Máriának a hálaéneke. De megjegyzem azt is azért, hogy Benediktus, az pedig Zakariásnak a hálaéneke, amikor ugye János megszületik. Na most, tehát ha már itt tartok, akkor ugye mondassék el az, hogy keresztelő Jánosnak a szülei Erzsébet és Zakariás pap a keresztény hagyomány szerint Ein Karemben, tehát meg is van ez a város, Ka manapság is, Betlehem közelében, Jeruzsálemtől sincs messze, és hát őt bizony egy 200 kilométeres távolságot tett meg Mária idősebb rokonához, Erzsébethez. Miért? Azért, hogy segítsen ugye a születendő gyermek körül, és a születésre, hogy megfelelőképpen felkészüljenek, hiszen János 6 hónappal korábban fogant, mint Jézus, és másrészt pedig, hát, hogy közölje azt az örömét, amit nem győzött magában tartani, de gondoljuk azt el, Márián személyének a nagyszerűsége is, az a csodálatos bája, ami nem hiába ihletett meg nagyon sok művészt, hogy mennyi megpróbáltatás, mennyi hát veszélyt vállalt fel azzal, hogy ő egy hatalmas utat megtett. Tehát ezt egyszerűen a Szentlélek vezette, és hát persze egyszerűen a lélek vitte, hogy megossza az örömét. Ez a Mária, amikor az angyal elment hozzá, nagyon-nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy Józsefnek volt a jegyese, tehát a zsidó izraelita szertartásban azt jelentette, hogy eljegyezte József, de ez az eljegyzés már azt eredményezte, hogy Mária a feleségének számított. Hát így mondjuk szépen, hogy jegyese, de a feleségének számított, és József pedig ugye a férnek, vagyis már innentől kezdve ők törvény előtt férj és feleség. Viszont a zsidó jogban az állt, hogy az eljegyzés követően még az apa házában volt a leány, a menyasszony, illetve már feleség, a jegyes, mondjuk így, tehát Joákim házában, és akkor az egy év leteltével ünnepélyesen jött József a barátaival, és hát a násznéppel, hogy a férfiúi nászházba vezesse az ő aráját. És itt nagyon fontos, hogy József Dávidnak a leszármazottja volt, tehát ennek mindenképpen nagy jelentősége van.
Mit érezhetett az a lány azon a különös éjszakán, mikor egy angyal elébe állt, azt mondta, szülni fogsz egy babát. Mit mondanak majd az emberek, mi lesz, ha a falu szájára vesz, de engedelmes leszek megint, legyen a beszéded szerint. Szívével látta a láthatatlan, lelkében az Úr szavára várt, elhitte, amit mondott az angyal, s általa Isten fia földre száll. Mária volt az a lány, aki egy különös éjszakán befogadta az Úr szavát, és szült nekünk egy babát. Aki felnőtt, nem vétkezett, gyógyította a beteget, miattunk Golgotára ment, és helyettünk szenvedett. Szívével látta a láthatatlant, lelkében betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásomat, a mennyország ajtót nyitott nekem. Szívével láthatatlant, lelkével betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásom, a mennyország ajtót nyitott nekem, a mennyország ajtót nyitott nekem. Ajtót nyitott nekem.
Mária igennyéről és József engedelmességéről Kormos Csaba poroszlói plébánossal beszélgetünk.
Az angyal üdvözletet már többször említette Csabi atya, és ott, amikor Gábor angyal őt végig hallgatja Mária, van ugye az evangélium leírásában egy különös mondat szerintem, az a mondat, amikor az hangzik el, és az angyal eltávozott.
Igen, nagyon érdekes ez, mert van egy ünnepélyesség, egy emelkedettség ugye az egész jelenetben, és hát azután pedig, hogy, és a zárásként, hogy ezután az angyal eltávozott, de miért? Azért, mert Mária jól lett először zavarban volt, és hát ő nem hitetlenkedett, mint Zakariás, de megkérdezte, hogy a megvalósulásnak a módját, hogy fog ez történni, hiszen neki férfival nincs testi vagy szexuális kapcsolata, mert a Bibliában az, hogy én férfit nem ismerek, az azt jelenti, nem pusztán egy felületes ismeretet, vagy egy értelmi ismeretet jelent, hanem egy testi kapcsolatot. Tehát amikor Ádám is ugye megismerte Évát, vagyis testileg kapcsolatba léptek, testi közösségre léptek. Ez így van az egész Bibliában. Na most, mivel férfit nem ismerek, és akkor azt mondja, a magasságbeli ereje fog beárnyékozni, és a Szentlélek szár reád. Ugye, hát ennek vannak gyönyörű ószövetség előzményei, de itt az a lényeg, mi abban a mederben maradjunk, hogy Mária azt mondta ezt követően, hogy történjék velem a te szavaid szerint. Íme az Úr szolgáló leánya, itt is az alázatossága nyilvánul meg, és a hite, a bizalma, az Istennek való odaadottsága, tehát mindez megnyilvánul, mindezek a tulajdonságok, igazából ez erre mondjuk, hogy típus ecclesiae, meg tehát, hogy az egyháznak a típusa, hogy ilyennek kell lenni az egész egyháznak, és a keresztény ember típusa, hogy ezekkel az erényekkel, ezekkel a tulajdonságokkal kell Isten felé viszonyulni, és az, hogy az angyal eltávozott, hát egyébként nagyon tiszteletteljesen köszöntötte Máriát, örülj Mária, ugye Kairé görögül, mi azt mondjuk üdvözlégy, de egyébként az eredeti szöveg az még csodálatosabb. Nagy tisztelete, hát gondoljuk, abban a korban a nőknek a rabbinista körök nem is köszöntötték, tehát ugye a nőknek nem volt semmiféle szerepük vagy értékük. Ugye milyen érdekes, hogy Máriát mekkora tisztelettel köszönti az angyal, és biztosak lehetünk benne, hogy miután kimondta az igent az Isten akaratára, hát boldogan távozott.
Igen, és itt van ebben a történetben Józsefnek is a szerepe, tehát ő nem tud egyből igent mondani az Isten akaratára Máriával szemben.
Úgy van. Mind a kettejüknél azt nem győzzük hangsúlyozni, vagy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy húsvér emberek voltak. Tehát a Mária tiszteletünk és a József iránti tiszteletünk az nem földtől elrugaszkodott, hanem bemutatjuk azt, hogy ők ott a földön, ugye Mária, názáreti Mária, József pedig ugyancsak munkás emberként él, benne élt az életben, az emberek közösségében, és valóban őt azért meggyötörte a következő, hát az, hogy amit említettünk, hogy eljegyezte Máriát. Hogy lehetséges az, hogy áldott állapotban van Mária, ugye várandóság, ez ennek nyilvánvalóan megvoltak a jelei, ez megmutatkozott, és gyötrődött, de itt mutatkozik meg Józsefnek a nagysága, amiről a Szentírás ennyit ír, hogy igaz ember volt. Szent Máté ír Józsefről nagyon sokat, azt mondja, hogy nem akarja nyilvánosan megszégyeníteni, bevádolni, mert bizony ez várt volna Máriára, hanem úgy döntött, hogy titokban küldj el, és amikor ezen tipródott, mert nagyon sokat tipródott, akkor jön az első álom. Egyébként 4 álom van, és itt mutatkozik meg Józsefnek az engedelmessége. Tehát már rögtön Mária igénye, József engedelmessége. Azt mondja, az első álomban az angyal, ugye az Úr, az angyal által, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűnét. Igen, Jehósua, Jósua azt jelenti, hogy Isten az üdvösség, Isten megment, megszabadít. Tehát a Jézus névben benne van az egész élet feladata. Na most, Máté evangélium első fejezet 20-21. vers. Ő nyomban válaszol. Itt van az engedelmesség erénye. Nagyon fontos. Amikor felébredt álmából, úgy tette, hogy az úrangyala megparancsolta neki, tehát ez az első verseknek a folytatása, vagyis azt a drámát, azt a válságot, ami benne tombolt, mert tombolt, azért egy hatalmas nagy lelki küzdelem volt, le tudta győzni az engedelmességével. A második álom az a következő volt, megint csak álom. Tehát ugye az nagyon fontos, hogy a kinyilatkoztatás az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is sokszor, tehát az Isten üzenete az álmokban érkezik. És hát ezt Józsefnél nagyon szépen megtapasztaljuk. Zárójelben Ferenc pápának két József szobra van, az egyik, az, ami az európaiak számára, számunkra olyan furcsa, amikor ugye fekvő helyzetben van, és álmodik. Pont ezt ábrázolja, hogy ekkor szól hozzá az Úr. Második alkalommal azt mondja, kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. És József nem habozott engedelmeskedni, anélkül, hogy tehát nem tett fel kérdéseket, hogy mi lesz, hogy lesz. Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba, és ott maradt Heródes haláláig. Ez már Mátének a második fejezetében van. Na most nagyon érdemes folytatni. Egyiptomban József bizalommal, türelemmel várta az angyaltól megígért értesítést arról, hogy majd mikor térhet vissza hazájába. Egy harmadik álomban az isteni hírvivő, az angyal ezt erről tájékoztatta is, mondván meghaltak azok, ugye Heródes, akik meg akarták ölni a gyermeket, ezért azt parancsolta, hogy keljen fel, fogja a gyermeket és anyát, és térjen vissza Izrael földjére. Megint mi történik? Fogta a gyermeket és anyját, József, és Izrael földjére ment. De a visszaút után megtudta, hogy a nagy Heródesnek, a gonosz Heródesnek, aki rengeteg gyereket meggyilkoltatott, lásd Aprószentek, meghallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik, tehát József ezt meghallotta Heródes után, félt oda visszatérni, és ekkor kapta a negyedik álmot, hogy menjen, ugye Galileába, na most Jézus Betlehemben született, ezt ki kell jelenteni, ez Júdeában van. És hát Betlehemtől mint egy 200 vagy 208 kilométerre, 200 kilométerre van, mert kicsi a Szentföld, kisebb, mint a Dunántúl, 200 kilométerre van, tehát azért egyik széle meg a másik széle a Szentföldnek, északon van Galilea, ahol pogányok is voltak, ezt is jelenti, a pogány körzete, és oda kellett mennie. És ezért lett Jézus názáreti, még az ellensége is így nevezték, tehát milyen érdekes. És az is nagyon érdekes, hogy na most beszéltünk a Máté féle négy álomról, Szent Lukács pedig arról ír szépen, rájellemző módon, precízen, hogy ugye népszámlálás volt Augustus császár korában, és akkor József elment, mindenkinek a maga városába kellett menni, tehát neki Betlehembe. Na mostan, hogy regisztráltassa magát, vagyis, hogy jegyezzék be. És épp ehhez kapcsolódóan történt Jézusnak a születése, tehát Jézus bekerült a birodalom nyilvántartásába, mondván, hogy ugye Józsefnek a fia. Hát a törvényes apja József volt. Természetesen mindig is. Így is beszélnek róla, még az ele, hogy vagy a názáretiek is, meg a rossz szándékú emberek, hogy hát ez Józsefnek a fia. Tehát ugye ők nem akarták az isteni természetét elismerni. És Jézus ugye bekerül a nyilvántartásba, és aztán itt Betlehemben egy szegényes barlang istálóban ugye megszületik, de Szent Lukács kiemeli, hogy Jézus szülei, Mária és József igazi, hogy törvény szerint élő igaz emberek voltak, mert betartották a törvény minden előírását. 8 nap múlva körülmetéltették Jézust a születés után, a 40. napon bemutatták az Úrnak, ugye ez már Lukács második fejezete, mint ahogy minden első született be kellett mutatni. Tehát József nagyon fontos, hogy mint apa, mint férj, megtanította Jézusnak az engedelmességet. Tehát Jézus látta az engedelmességet az ő példájáról. Ja, és azt, hogy hát, hogy a szüleinek engedelmeskedjék, de az élet feladatát is megerősítette, hogy engedelmeskedni az atyának. És ez volt Jézus legfőbb boldogsága, és ahogy tanították a szülei, itt rögtön jegyezzük meg, úgy tanultak ők is tőle, tanítványaivá is váltak, hogy azért a középpont az az, hogy mindenki a názáreti családban mindenki az atya akaratát teljesítse. És hát látjuk azt, hogy Mária igenjében, József engedelmességeiben ez hogy nyilvánult meg, hogy tanították ők Jézust, hogy nevelték. Tehát azt kell mondani, hogy József megtanította Jézusnak teljesíteni az atya akaratát. Tehát mint az ember Jézusnak, ugye? Mert Isten ember. És ez az akarat lett a mindennapi eledele. Hát Jézus istensége maga az akarat, ugye? De az emberségének állandóan fejlődni kellett. A Getsemáni kertben is ezért tudta kimondani, hogy Úr, atyám, ha lehet, kerüljön el ez a keserű pohár, de ne az én akaratom legyen a tét. Tehát el akarta kerülni. De ugyanakkor engedelmes is volt. Méghozzá a kereszthalálig, és a zsidókhoz írt levél is ide kívánkozik, hogy ha a kereszthalálig engedelmeskedett, akkor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy 5-8, hogy a szenvedésből tanult engedelmességet. Na tehát, mindez azt jelenti, hogy ha Józsefre tekintünk, hogy Isten arra rendelte, hogy apaságának gyakorlásával szolgálja Jézust és küldetését, József ilyen módon együttműködik az idők teljességében a megváltás nagy misztériumával, titkával, és így valóban ő az üdvösség szolgája.
Karácsony éjjelén mindig van remény a szívemen, ha a csillag megjelen, egy angyal énekel, rajta égi jel, aranyhajú, kitárt karú, így énekel. Itt van Mária karján fia, kicsi Jézusa. Az angyal énekel, csillagfény a jel. Ó ember, rám nézzetek, szeressetek.
Csabi atya, te az életedben, papi hivatásodban hogyan éled meg Mária igenyét és József engedelmességét?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert nagyon jól esik. Először is Máriával kapcsolatban azt hadd mondjam, hogy úgy a nyéklátházi származású vagyok, és a nyéklátházi templomnak a titulusa, védő szentje, pátronája Szűz Mária Szeplőtelen Szíve. Na most Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a jelentőségét hát mindig is vallotta a katolikus egyház a nagyságát, a fontosságát, ezt azonban nagyon felerősítették a fatimai jelenések, ugye, és hát azt is tudjuk, hogy a szűzanya ilyet mondott, hogy Fatimában, hogy Szeplőtelen Szíven végül győzni fog. Engem a szűzanyának a tisztasága, az Istennek adottsága mindig megfogott, és az a kedvesség, az a természet fölötti szépség, és ahogyan még gyermekkoromban is, meg aztán hát a kamaszkorba lépve, és itt egyetlen dolgot hagy emeljek ki, 1988. június 24-én járt Szent II. János pápa Trausdorfban, Darásfalván, a magyar határtól 10 kilométerre Ausztriában. Még akkor a kommunizmus volt, már ugyan a végnapjai felé tartott, de még azért az a rendszer volt, és magyarok sokasága ment nagy-nagy örömmel, és engem annyira megfogott 18 évesen ez a jelmondat, meg az egész, ahogyan ott újjongtak. Hát azt mondta egy osztrák megfigyelő, hogy itt bizony a magyarok jobban újonganak, nagyobb számban vannak, mint az osztrákok. Hát volt akkor persze több népből, nemzetből, és az volt a jelmondat, hogy ja zum glauben, ja zum leben, igen a hitre, igen az életre, és ez bennem úgy sokáig megmaradt, hogy úgy kellene élni, tehát hogy már ennek a példája, és hogy hát ebben segítsen. Aztán, mikor ugye a papságra jelentkeztem, készültem, akkor is, hát akkor ez elmélyült bennem, megerősödött, meg akkor a papok édesanyja, ugye, tehát ez nagyon-nagyon fontos. És a rózsafűzért nagyon-nagyon szeretem. Családi örökség is ez, édesapám nagyon szépen megtanította, igyekeztünk is azért a családdal is otthon úgy imádkozni, de meg, tehát hogy benne volt a lelkünkben, vérünkben. Na aztán a másik pedig József is, említettem már több alkalommal, hogy nagyon-nagyon sok szent szerette, és hogy az Anyaszentegyház védőszentje, ugye 150 éve, ezért is írta a Szent Atya a Patris Cordiét, az apai szívvel kezdetű apostoli levelét, nekem a keresztségben védőszentem. Édesapám József volt, ő nagyságát, az ő erényeinek a utánzását, követését még az a feladatunk, hogy szemléljük őt, jobban megismerjük, természetesen Máriát is minden nap jobban és jobban meg kell ismerni, de Józsefnél még inkább ez a feladat, és hogy mi is, hogy én is ezt látom, tudjam szolgálni azt az Úr Jézust, akinek a legfőbb boldogsága és a legédesebb tápláléka az volt, hogy az Atya akaratát teljesítse. Tehát Mária igenje és József engedelmessége számomra is olyan példakép, amit szeretnék megvalósítani.
Velünk az Úr, Immanuel, karácsony ma is erről beszél. Kint szól a harc, nagy a félelem, sok ember szív koldus, szegény. De bármit mondjon a híradó, az ő országa nem e világból való. Bármit hozzon a holnapunk, mi már hozzátartozunk. Megnyílt a menny azon az éjszakán, a megváltó
eljött közénk, Isten fia a földre szállt, hogy meghalljon az emberért. Bármit mondhat ez a nagy világ, Isten szeret és gondol ránk. Bármit mondhat az a híradó, ő az utolsó, Immanuel, Immanuel, azt jelenti az Úr velünk. Immanuel, Immanuel, nem fél a szívünk, van Istenünk. Immanuel, Immanuel, azt jelenti az Úr velünk. Immanuel, Immanuel, nem fél a szívünk, van Istenünk. Világból való, bármit hozzon a holnapunk, mi már hozzátartozunk. Bármit mondhat ez a nagy világ, Isten szeret és gondol rá.
Karácsonyi beszélgetést hallottak Kormos Csaba poroszlói plébános atyával. Elköszön a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Az angyal énekel, te kincs az égre fel, nap világos lett az éj, meghasadt az ég, és a második személy most a földre lép. Nézett ont az ég, nézett ont az ég, nézett ont az ég, nézett ont az ég.
keserbe doldaná, nézett ont az ég.